jugoszláv kemping, összecsukatós kemping volt, az öreg anyja, ugye ő vette, ő tőle van.
Kecskemét 2000. szeptember 26. Vizsgálat tárgya, egy darab kékszínű, jugoszláv gyártmányú kemping kerékpár rongálódott állapotban.
Hosszú időn át Tamás eltűnése ügyében a legfontosabb nyoma biciklije volt, ami 3 hónap elteltével szeptemberben került elő. A bicikli, amit át is adtak az igazságügyi nyomszakértőnek. A nyomszakértő a következőket állapította meg.
Közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények esetében a megtalált kerékpáron csúszásos dinamikus deformációk, idegen anyagfelkenődések találhatók, a kiálló alkatrészek és vázelemek erőteljes deformációja marad vissza. A vizsgált kerékpáron ilyen elváltozások nincsenek, minden valószínűség szerint kizárható közlekedési balesetben való részessége.
Ez a jelentés lényegében kizárta az egyik legvalószínűbb teóriát, hogy Tamást elgázolták. 2 gyerek, akiket elveszítettek a szüleik, eltűntek nyomtalanul.
Békés megyére és annak határmenti kisvárosára rátelepedett a félelem.
Azt mondjam, hogy én jól lekarakélyozzom őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Szerintem ez az elkövető tényleg ismerhető kislány.
Kiszolgáltatottsága befolyásolhatósága révén könnyen bűncselekmény áldozatává válhat.
Elvettem az ő gyerekeinek a gyerekkorát.
Segített egy holttest elássásában.
Azt gondolom, hogy ez ki fog egyszer derülni.
Kézre került már az ember, vagy meghalt, vagy él.
Janecskó Kata vagyok.
Én Sebestyén Csaba. A 2 gyerek, Niki és Tamás.
Eltűntek. De akkor mégis miért olyan fontos tárgyi bizonyíték a bicikli? 2 ok miatt. Az egyik a nyomok, a másik a helyszín. Kezdjük a nyomokkal.
Ha egy mai bűnügyben kerül elő egy ilyen kulcsfontosságú bizonyíték, a korszerű technikák segítségével sok mindenre választ kaphatunk. De az ezredfordulón még messze nem voltak a mostaniakhoz hasonló fejlettségű módszerek.
A kerékpáron csak talaj, illetve növényzettől származó anyagmaradványokat rögzítettem. Biológiai maradványokat, mint vér, szőrzet vagy ruházattól származó elemi szálakat a kerékpáron nem találtam. A leírt és rögzített anyagmaradványok részben a rendszeres használat, letámasztás eldöntés maradványai, részben a megtalálás körülményeinek árokpart eldobott kerékpár nyomai.
Az igazságügyi szakértő szerint a biciklin nem voltak árulkodó biológiai maradványok, és annak sem volt nyoma, hogy közlekedési baleset részese lett volna.
Térjünk át a helyszínre, ahol Tamás kerékpárját megtalálták.
Nevezett elmondta, hogy a mai napon az unokájával mentek ki a területre, ami az övé, diót szedni. És az unokája találta meg a kerékpárt a gazban. A helyszínen ott volt a kékszínű kerékpár a földön, a bejelentő telkét határoló oszlopsor közvetlen közelében. A kiérkezésem után néhány perccel a bejelentő rádiótelefonján keresett engem bajai lakos, akit a középiskolából ismerek, és a bejelentő fia. Elmondta, hogy ezt a kerékpárt ő tette oda ez év július 6 vagy 7-én, mert akkor kint volt a fenti területen füvet nyírni, és a kerékpár a fűbe volt fektetve a diófák alatt, ezért tette ő át a telekhatáron kívülre.
Ez szerepelt a 2000. szeptember 17-i keltezésű rendőri jelentésben.
És hogy egész pontosan hol is találtak rá erre a biciklire? A jelentés szerint az ipartelepi úttól 150 méterre keletre, a vasúti sínek déli oldalán, attól körülbelül 25-30 méterre.
Ha ránézünk a térképre, azt látjuk, hogy a bicikli megtalálási helye közelebb van Tamás otthonához, mint ahol az elvileg a lovarda felé tartó kisfiút a szemtanúk utoljára látták.
És vegyünk számításban még egy dolgot. Ez a bicikli túl nagy ahhoz, hogy egy akkori átlagos autó csomagtartójába beleférjen. Tehát az a feltételezés, hogy Tamással az azutáni útszakaszon történt valami, hogy a szemtanúk láttak a lovarda felé biciklizni, nem igen állja meg a helyét.
A bicikli valahogy visszakerült a Tamásék házához sokkal közelebbi helyszínre. Vagy Tamás irányt váltva tekert vele idáig, vagy valaki idehozta. És aki idehozta, az nem egy átlagos méretű autót használt. Ha Tamás maga fordult vissza a lovarda felé vezető útjáról, vajon miért?
Itt kaphat jelentőséget egy tanúvallomás, amiről eddig nem beszéltünk. Hallgassunk bele a 2000. június 6-ai rendőri jelentésbe.
A baja a Hársfa utca 9 szám alatt lévő Família fagyizónál találkoztunk, a fagylaltozót üzemeltető tal, aki elmondta, hogy Till Tamás eltűnésének napján vasárnap ő dolgozott a fagyizóban, ahová 12 és 14 óra közötti időben a baja belváros felől érkezve megérkezett a gyerek, aki kerékpárral volt. Elmondta, hogy az újságban megjelent fényképről azonosította később, de biztosabban, hogy a gyerekben, aki bement a fagyizóba, felismeri Till Tamást. Elmondta, hogy a nevét nem tudta, de korábban is volt már a fagyizóban, szerény, csendes, illedelmes volt. Befolyásoltság alatt nem állt, a szeme tiszta volt, teljesen ugyanaz, mint a képen. Elmondta, hogy 2 gombócos fagyit vett, majd apró pénzzel azt kiszámolva fizetett. Kiment, és a letámasztott nem új, hanem egy régi biciklivel elment a fagyizóból kilépve, jobbkéz felé a városból, kifelé a parkerdő irányába. Mást elmondani nem tudott.
A Família fagyizó ma már nem létezik, de a Hársfa utcai ház még áll. A régi tulajdonost otthon találtuk, ő azonban már nem emlékezett semmire.
Természetesen a szemtanúk tévedhetnek, és tévednek is gyakran.
Amikor az Ártatlanul elítéltek című könyvemet írtam, belefutottam abba a ténybe, hogy az amerikai Innocence Project által felkarolt és sikerre vitt ügyek több mint 60%-ában szemtanúk tévedésé vezettek oda, hogy ártatlanul börtönbe zárjanak valakit.
Tamás ügyében is, ahogy már említettük, bőven rögzítettek jó szándékú, de félrevezető tanúvallomásokat olyanoktól, akik a kisfiút vélték látni itt-ott, de tévedtek. A fagyizós vallomásnál is felmerülhet, hogy talán nem is Tamás járt ott, főleg azért, mert komoly kérdéseket vet fel az úgynevezett idővonallal kapcsolatban. Bár a rendőri jelentés megszövegezése arra utal, hogy ez a szemtanú eléggé magabiztos volt.
Ráadásul egy kislány, Tamás évfolyamtársa a fagyizótól körülbelül 1 kilométerre lévő Apród utcánál vélt találkozni vele. Azt állította, hogy az Apród utcai kereszteződésnél látta őt viszonylag gyorsan elhaladni kerékpárjával, tőle mindössze 3 méterre. Ez a helyszín teljesen kiesik a kisfiú bármelyik korábban felmerült céljához vezető útvonalhoz képest.
Nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem egyenesen haladt tovább. Az arcát én csak oldalról láttam, de biztos vagyok benne, hogy ő volt az. Elég jellegzetes a mozgása a kerékpáron, úgyhogy arról akár messzebbről is felismertem volna őt. Ez a jellegzetes mozgás abból áll, hogy mikor tekeri a kerékpárt, a vállát is mozgatni szokta elég jellegzetesen.
Tamás úgynevezett idővonalának a tanúvallomások alapján biztosnak tűnő pontjai a következők. 9 óra indulás otthonról. 9 óra 30 körül ipartelepi úton a Lovarda felé. Valamikor 12 és 14 óra között a fagyizóban, illetve 13 óra körül az Apród utcánál. De vajon mit csinált, hol járt a kisfiú 9:30 és dél között, ha nem a Lovardában volt?
Kolozsi László szakértőnk szerint a gyereknapi programoknál érdemes lenne jobban szétnézni.
Egyébként az érdekelt volna, vagy így megnézném, hogy milyen események voltak gyereknapon. Tehát a gyereknap, ugye a gyereknapon nagyon sok ilyen program van, ami lehet, hogy valamelyik olyan tiltott program volt, amire el akart menni. Megnézném például, hogy mit tudom én, azon a május 28-ai napon, Baján milyen események vagy ilyen gyereknapi rendezvények voltak.
Szabó Ferencet is kérdeztük Tamás lehetséges útvonalának részleteiről.
Elképzelhető, hogy a fiú eleve nem a Vadasparkba indult. Tehát, hogy nem mondott igazat az édesapjának, vagy a szülének evel kapcsolatban, hanem valamilyen más terve volt, amiben esetleg már része volt annak, aki később felelőssé vált az eltűnésért, vagy azért, hogy valami történt vele.
Igen, ez felmerül, hogy a lovas tanya tulajdonosa elmondása szerint ő tudta, tehát a gyerek tudott róla, hogy aznap nem lesz bent ló, tehát nem tud lovagolni.
És ez azt is jelent, hogy azt, mert a régi híradásokban, mint arról lett volna szó, hogy az ő kedvenc lovának éppen nem sokkal ezelőtt született csikója, és hogy azt akarta volna meglátogatni, de akkor ez a lóasztal még ott lehetett, vagy ez egy fals információ volt erről a...
Az én információm szerint, amit összeszedtem, összesen egy ló maradt bent, és ez egy csődör volt, aki ilyen rugdosós, harapós volt. Csődőrnek nem tudom, hogy van-e kis lova, szerintem nincs, vagy értve van, csak nem úgy. Nem tudom. Erre nézve ez az információt én átolvastam, én ilyen infót nem találtam egyikbe sem. Vannak ilyen persze megjegyzések, hogy szerette az állatokat. A gyerek nagyon szerette az állatokat, az viszont tény, hogy ő nagyon ilyen állatbarát. Lehet. Előfordulhat, hogy azt gondolta, hogy kimegy és csak egyszerűen játszik ott, meg megnézi őket. Nem lehet kizárni, de a mi eddig beszerzett információk alapján ő sosem ért oda.
Tamás régi barátját, Kazinczy Gábort kérdeztük.
És arra emlékszel esetleg, hogy a Tomi mennyire volt szófogadó, hogy eljárta néha máshová a szülei tudta nélkül, például, hogy elképzelhető volt szerinted, hogy a szülének mondott valamit, hogy hova megy, és igazából máshová ment?
Hát, lehet, hogy volt ilyen eset, de azt tudom, hogy a rovagolni ment, akkor biztos, hogy nem ment, mert nem lett a lovakat. Azt tudom, hogy ez lófüggő volt, én szépen mondom. De mindig a rovagolni akart menni, meg ló, meg így ló, úgy ló, amúgy.
Van még egy nagyon fontos szempont, ami felmerül a bicikli megtalálási helyével kapcsolatban. Ez ugye egy félreeső, csak körülményesen megközelíthető, gondozatlan füves bokros terület a vasúti töltéshez közel. Vajon ad-e valamilyen információt ez arról az emberről, aki a biciklit odahelyezte? Az ügy nyomozóját, Szabó Ferencet még azelőtt kérdeztük erről, hogy Tamásföldi maradványaira rátaláltak volna.
Hát egy valami biztos. Aki a biciklit letette oda, az nagyon kicsi az esélye, hogy egy átutazó utas volt baján. Az a bicikli, ez egy olyan helyen volt.
Ez a feltételezés beigazolódni látszik. V. József esztergályos ingatlana egészen közel van ehhez a helyszínhez. Nagyon valószínű, hogy ő kitűnően ismerte a környéket. V. Józsefnek a szakmájából adódóan is valószínű, hogy volt olyan járműve, akár teherautója, amivel szállítani tudta a biciklit.
Egyébként nem csak V. József ismerte jól a környéket, hanem a környék is őt. Újra Tamás barátját halljuk.
Én tudom, hogy igen. Még nekem volt egy motorolló, én voltam ott nála abban a izébe, a műhelyben, mert műhelykedtettem meg nekem a motoromat, én nem is izétem. És akkor mondják, hogy a régi esztergályos, ott az izé mögött, kereskedés mögött, és van, valószínűleg én annól voltam ott. Meg jó, hogy engem is övitte.
Milyen figura volt ez az ember, így látszólag teljesen ártalmatlannak tűnt, vagy emlékszel bármire vele kapcsolatban?
Hát nem tudom, hogy öleges volt, már akkor is már ezért is volt, amikor én ott voltam. Csak is öleg, tudj, hogy ki, hogy mondjam. Hát nem nézett ki belőle, látszott, hogy ilyet lett volna. Nem tudod, láttad a sem.
Hát igen, igen. De akkor gyerekkoratokban nem ismertétek, vagy gyerekkorodban nem ismerted őt, csak később, mikor már felnőtt voltál és volt motorod?
Én itt az egész anyát ismertem gyerekkoromban is. Mert én ott laktam három ülőre följebb. Én az egész anyát ismertem. Én tudtam, hogy ő az esztergás, mindent tudtam én.
Ja, értem.
Úgyhogy konfliktumot személyesen nem ismertem, de tudtam, hogy ő van, érted? Hát én arra jártam, hogy mindig is jó órába, vagy iskolában. Mi minden nap arra jöttünk, mentünk. Többen, egyedül. Hát pont a kézéről, kurnokatásom is, amikor ő szólt első ennek, hogy megvett a tanulás, meg hogy kivel így van. Ugye úgy is mondom, bazdám, mi is arra jártunk mindig.
Most térjünk át a kerékpárra, pontosabban a kormányon talált deformálódásra. Először is azt érdemes tisztázni, hogy a kempingbiciklin nem az eredeti kormánya volt. Tamás nagyra nőtt, a térde mindig beleütődött a kormányba. Az édesapja szerzett neki egy csepelgyártmányú, masszív, ökörszarv formájú kormányt. Amikor a viszonylag sérülésmentes kerékpár előkerült, a kormányt ugyanakkor jelentősen megváltozott állapotban találták.
Az igazságügyi nyomszakértő még 2000 szeptemberében a következőképpen írta ezt le.
A kormányszarv a jobb oldalon tompa erőbehatástól deformálódott, a fogórész fölött a hajlítás körülbelül 40 fokos, az ívnél a csőelem hajlítástól benyomódott.
Ez szerint a szakértői vizsgálat szerint hiányoztak a tipikusan közlekedési balesetre utaló nyomok. Ha voltak is sérülések a biciklin, azokat más okozta. Például
a hátsó sárvédő deformációja és repedése a rendszeres használat során létrejött elváltozás nem tükrözi egy esetleges elütési helyzet körülményeit.
De ha nem közlekedési baleset történt, mégis mi deformálta, hajlította, illetve nyomta be ilyen látványosan a kormányt? És mit árulhat ezzel arról, ami Tamással történhetett?
Az igazságügyi nyomszakértő válasza a hogyanra ez volt.
A kerékpáron külső behatástól keletkezett elváltozásként értékelhető a jobb oldali kormányszarv elhajlása, mely tompa erőhatás következtében jött létre. Keletkezhetett a kerékpár talajra lökése, eldobása következtében a talajjal történő érintkezéskor.
A B. bicikli még ma is megvan Tamás szüleinél.
Nézzük meg a biciklit, megnézhetjük most?
Hogyne.
Mit látunk most éppen, hogy itt van ez a, hogy hívják, milyen szarv ez a kormány?
Hát
ilyen szarv, ökörszarv kormány, és a jobb oldali felső hajlatában van egy horpadás.
Hát meg látszik a
igen,
kettő.
A kettő között a különbség látszik.
Ez el van deformálódva. Most már föllazult már, mert mindenbe pakoltam, de magában el is így állt az ülés. És hát meg volt szorítva. Csak én már
és ezek a kopások, ezek a festéknyomok, ezek már rajta voltak.
A kormány deformálódásáról Tamás édesapjának is van véleménye.
Ez nagyon nagy erőbehatásnak kellett, hogy legyen, de még az sem biztos, hogy ez egy sima eséstől történhetett.
A biciklit nem csak megnéznünk volt szabad. A kormányt leszereltük és magunkkal hoztuk Budapestre, hogy több szám többet lát alapon megmutassuk még néhány szakértőnek. Ezt tanácsolta Kürt Wertelarst is, a megoldatlan ügyek belga kutatója, aki szerint soha nem szabad beérni egyetlen szakvéleménnyel.
A BMM mester oktatója szintén megvizsgálta a kormányt. Az eredeti szakvéleménnyel szemben kizárt dolognak tartotta, hogy ilyen deformáció keletkezhetett egyszerűen a kerékpár talajra lökése, eldobása után a talajjal történő érintkezéskor.
Az ellentmondó vélemények után elmentünk Budapest 21. kerületébe. A régi csepelművek területének sajátos hangulata van, ez a hely, mintha a múlt egy itt felejtett darabkája lenne. Azért jöttünk ide, hogy megmutassuk a deformálódott kormányt, a Csepel Kerékpár ZRT egyik vezetőjének, és az ő véleményét is kérjük.
Barócai Iván vagyok, kereskedelmi igazgatója a cégnek, és 2000 óta dolgozom ebben a szakmában.
A bicikli kormányról ezt hallottuk tőle.
Ez tényleg egy erős kormány, tehát nagy ütés érte, ezt a tárgyat nagy ütés érte. Ezt nem lehet kézzel megcsinálni, ez egy komoly ütés érte.
Paróca Iván hozzátette, hogy az egész biciklit lenne érdemes egyben vizsgálni. Ő minden esetre, csak a kormányt látva, két verziót állított fel.
Platónak megy neki a kisfiú valamilyen folytán. Ugye lehet, hogy lefékezett, lehet, hogy nem figyelt oda az emberre, aki vezette a platós autót, lefékez, és a gyerek lehet neki ment, akkor gondoltunk arra, hogy így megnyomódott. De a másik verzió, amire ez alapján gondoltunk így a szervizes kollégával, hogy amikor ledobták a biciklit a platóról, mert a bicikli meg lett ugye külön, lehet, hogy akkor is megsérülhet így, ahogy beledobom a mondjuk az árokba, nem tudom, hogy hol találták meg, vagy milyen, hogy például keményre esett, vagy puhára, az sem mindegy, de azt gondoljuk mi, hogy talán ez a valószínűbb, hogy a ledobáskor történhetett ez, nekünk ez a véleményünk.
Ha ledobták, akkor milyen magasról kellett körülbelül, hogy ledobják?
Az a plató magas, hogy egy férfi megemeli a biciklit, tudja, áll a platón, és kidobom a fenébe. Ennyi, tehát mennyi lehet, az egy 1,70-1,80 magasból levágom. De mondjuk, ha az árok mély, azt ugye nem tudom meg én, ahol megtalálták, de önök tudják. Az is ugye hozzáadódik, hogyha most mit tudom, egy jó mély árokba, akkor már 3 méter is lehet. Viszont, hogyha csak egy egyszerű árok, akkor az egy 2 métert esett a bringa.
Parócai azt biztosnak tartja, hogy csak kézzel lehetetlen így elhajlítani a kormányt.
Ez kézzel lehetetlen, ez egy erős, szóval az még egy erős férfi se tudja ezt megcsinálni. Mm-hmm. Ez mindenképpen, én azt gondolom, hogy egy ütés, egy jelentékeny dobás, amikor ledobok egy ilyen tárgyat.
Ha azt elfogadjuk az eredeti szakvéleményből, hogy jelentős, más, nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés nem volt a biciklin, és valóban mi sem láttunk rajta ilyet, akkor a ledobásos verzió tűnik valószínűnek.
De akkor a közlekedési balesetet ki is zárhatjuk? Azt gondolom nem, csak esetleg érdemes olyan irányba gondolkozni, hogy a kisfiút elütötték, de nem ült akkor épp a biciklin, hanem pont leszállt valamiért, talán meg akart nézni valamit útközben. Annyi mindent csinálhat egy kisfiú.
Kolozsi László szakértőnk az esetlegességet emeli ki.
Tíl Tamás történetében például én végig gondolva sokkal inkább ilyen esetleges dolgokat látok, tehát olyan eseményeket, amelyek egyébként nem tervezetten születettek, és el tudok képzelni akár egy gondatlanságból okozott emberülést is, aminek a nyomait akarták eltüntetni.
Bocsánat, tényleg, most, hogy felszakadok, de ezen egy csomót vitatkoztunk a Csabival, hogy a rendőrségi sajtótájékoztatón úgy volt megfogalmazva, hogy erőszakos halált halt, idegenkezűség van, és emberülés miatt nyomoznak, de ebbe beletartozhat a gondatlanságból elkövetett vélem.
Beletartozhat, igen.
Van még egy dolog, amiről kell beszélnünk a biciklivel kapcsolatban. Ma már tudjuk, hogy Tamás holttestét beton alá rejtették, egy V. József tulajdonában álló ingatlanban, nem messze onnan, ahol a biciklit később megtalálták. Ha egyszer a holttest eltüntetésébe ennyi munkát fektetett az elkövető, miért, hogyan hagyhatta csak úgy odakint a szabad ég alatt a kerékpárt? Nem az lenne logikus, hogy a rendőrség által is vizsgált V. József gondoskodik arról, hogy a bicikli lehetőleg soha ne kerüljön elő?
Érdekes, de az ilyen esetekben nem feltétlenül érvényesül ez a logika. A tapasztalat legalábbis nem ezt mutatja. Utána olvastam külföldi példáknak. A biciklis gyerekrablásos eseteknél meglepően ritkán fordít gondot az elkövető arra, hogy a tárgyi bizonyítékot is eltüntesse. Nálunk a már említett Tompa Eszter ügyben is az áldozatot magával vitte, de a biciklit az útszélén hagyta későbbi gyilkosa.
A profilozó képes nagy mennyiségű bizonyítékot és adatot értékelni, és bele tudja magát élni az elkövető és az áldozat szerepébe is. A teljes bűntényt fel tudja építeni önmagában.
A következő rendhagyó epizódban megpróbálkozunk mi magunk a profilozással. Igyekszünk közelebb jutni ahhoz, milyen ember lehet vagy lehetett a tettes. Hamarosan az eltűntek következő epizódjában. Tartsanak velünk!
Üzenet azoknak, akiknek esetleg eszébe jutott egy már majdnem elfelejtett emlék, vagy rendelkeznek bármilyen információval, amit eddig nem mondtak el. Bármelyikünk lehetne az áldozatok családtagjainak a helyében. Amire ilyen helyzetben mindenkinek szüksége van, az az információ. Bármilyen információ. Sokszor egy jelentéktelennek tűnő apró részlet segíthet a családnak a feldolgozásban, vagy a rendőrségnek az ügyek megoldásában. Csak azt tudjuk feldolgozni, amiről tudjuk mi az, amit ismerünk. Egy kirakós darabjainak nincs önmagában értelme, de az egész képnek nélkülözhetetlen eleme lesz. Soha nem késő. Ha esetleg most a podcastot hallgatva jutott eszébe valami, amit korábban nem tartott fontosnak, vagy ha esetleg ismer valakit, akinek lehet valamilyen tudása, vagy esetleg úgy érzi, van bármilyen információja, akár Niki, akár Tamás esetéről, kérjük, forduljon a rendőrséghez. Ha nem akar a rendőrséghez fordulni, fordulhat hozzánk is. Szülőként mi is átérezzük ennek fontosságát, és elkötelezettek vagyunk a feldolgozási folyamat segítésében. Podcastunkat is ezzel a céllal készítettük. Keressen minket az anonimitást biztosító e-mail címünkön. eltuntek@proton.me eltuntek@proton.me Az Eltűntek podcastot készítette Janecskó Kata és Sebestyén Csaba. Közreműködött Hajduk Károly, Kolozsi László, Munk Veronika, Nádori Lídia. Hangmérnök Cicó Dániel. Zene és sound design Tövisházi Ambrus. Rendező Bisztrai Sándor. Producer Janecskó Kata, Fazakas Péter. Együttműködő partner Partizán.